Teremts meg, mentsd meg a lelkem.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Új határforgalom ellenőrző rendszert vezetnek be október 12-től a schengeni külső határokon. Az európai határregisztrációs rendszert először a magyar-ukrán, majd a magyar-szerb, végül pedig a légi határátkelő helyeken vezetik be. A program rögzíti a harmadik országbeli utazók adatait, illetve a beléptetés esetleges megtagadásáról hozott döntést. A nyugdíjasok 1,6%-os visszamenőleges kiegészítő nyugdíjemelést kapnak idén, döntött a kormány. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, erre azért van szükség, mert az eredetileg vártnál magasabb 4,8% volt idén a nyugdíjas infláció. Az érintettek átlagosan körülbelül 51 ezer forinttal többet kapnak. A kifizetés úgy történik majd, hogy átlagosan 47.200 forintot a novemberi nyugdíjjal kézbesítenek, a fennmaradó összeget pedig decemberben. Várhatóan 5 kérdést tartalmaz majd az adórendszerről az októberben induló nemzeti konzultáció, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón konkrét kérdéseket nem említett, azt mondta, azokat néhány napon belül bemutatják. Több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át idén. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye szerint 42 milliárd forintról döntöttek az állampolgárok. A NAV a regisztrált civil kedvezményezetteknek szeptember 30-áig utalja el a felajánlásokat. Októbertől benyújtható a 3 gyermekes anyák kedvezményéről szóló adóelőlegnyilatkozat a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásán keresztül. A jogosultság nem csak jelenlegi, hanem korábbi családi pótlékra való jogosultság alapján is érvényesíthető, akár felnőtt gyerekek után is. A kedvezmény minden más adóalapkedvezményt megelőz, és akár 148.500 forint havi megtakarítást is jelenthet. Már kamerafelvételek alapján is büntethetik, ha nincs bekapcsolva a járművekben a biztonsági öv. A bírság mértékét meghatározó rendelet hatályba lépett. Lakott területen 20 ezer, lakott területen kívül 30 ezer, még autóúton vagy autópályán 40 ezer forint a büntetés összege. Ha a jogsértést nem a rendőr helyszíni intézkedése tárja fel, hanem a védarendszerben működő kamerák rögzítik, akkor a jármű üzemben tartójának szabják ki a bírságot. Valamivel 80% fölött van az európai föld alatti gáztárolók töltöttségi szintje az őszi-téli időszakra, közölte az Európai Gáztárolók Szövetsége. Ez elmarad az egy évvel korábbitól és az elmúlt 5 év átlagától. Évtizedes csúcsra emelkedett a nyári hónapokban a lakossági folyószámla jellegű tartozások összege, írja az Infostart. Július végén 336 milliárd forint folyószámla hitele vagy hitelkártya tartozása volt a családoknak. Ennél magasabb összegű adóságot utoljára 10 évvel ezelőtt, 2015. júliusában jegyeztek a jegybanki statisztikák. Már javában zajlik a gimszarvasbikák násza, Alkonyattól Pirkadatig zeng az őszi erdő. Ebből a különleges alkalomból a legtöbb állami erdészeti társaság interaktív szarvasbőgés túrákat szervez az érdeklődőknek. A szarvasbőgés a párzási időszak egyik leglenyűgözőbb természeti jelensége. A túrákat felkészült erdészeti szakemberek vezetik. Az aktív kikapcsolódást keresőket családi programokkal, ismeretterjesztő előadásokkal is várják országszerte. Szeptember 27-én az Egererdő ZRT kis vasutazással egybekötött programot szervez, Az Északerdő ZRT Pálházáról és Miskolcról is indít külön vonatokat. Szeptember 27-én szombaton a vadászati érdekességeket felvonultató programok mellett vezetett erdei gasztrotúrán is részt vehetnek az arra vállalkozók. Híreink végén az időjárásról. A pára és kötfoltok reggeli feloszlása után derült vagy fátyolfelhős napos idő ígérkezik csapadék nélkül. Az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik a déli, délkeleti szelet. Délutánra jobbára 30 fok köré melegszik a levegő.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Békés fel. Ahogy ülsz, megnyugtató, maradj így, örökké. Édes nyár, cseresznyefák, álmodó éberek, lassít, száll, ringatja száll. Egy füllet illat, egy ősi dobbanás, szív a szívvel, egy ritmusra jár.
Édes nyár, cseresznyefák,
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szerintem az Úristen nem haragszik azért ránk, hogyha mi ezzel kedveskedünk, vagy körítünk, mert ez is az ő teremtménye, és úgy próbáljuk az evangéliumot továbbadni.
Eléd jövök mindenható, lehet rám életed.
Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. A méhészkedést az Istentől kapott mandátum betöltéseként végzi, hittel és örömmel a Sohan család. Apa és fia, mindketten Lászlók, a családjukban tovább örökített mesterségről, fortélyokról és közös hitükről szólnak Győri Gábor Dávid mikrofonja előtt. Hallgassák őket szeretettel mai műsorunkban.
Sohan Lászlóval beszélgetünk itt a műsorban most, apával és fiával. Nemrég tértünk vissza, kinn a méhészetben jártunk, megnéztük a kaptárakat, minden rendben van-e, hogy vannak a méh családok, és most itt leültünk az asztal köré az otthonukba, és beszélgetünk egy kicsit arról, hogy mit is jelent számukra ez a most már több nemzedéken keresztül apáról fiúra szálló hagyomány, a méhészkedésnek a hagyománya, és mi az, amit egymástól tanultak ebben, és mi az, amit átélnek, kapnak naponként ebben a különleges munkában, hivatásban. Úgyhogy így köszöntelek benneteket itt a műsorunkban, és örülök, hogy elfogadtátok ezt a felkérést. Honnan ered a családból a méhészkedésnek a hagyománya?
Üdvözlöm a hallgatókat, Sohan László vagyok, az idősebbik, és ha visszatekintek, a nagyapámat láttam legelőször a családi méhesben, ős a gárdon, 1970-es évek végén, utána pedig édesapám folytatta, illetve közösen csinálták, vándoroltak is kerekegyházára, Alföld közepére, Akácra, oda is levittek egyszer magukkal, és személyesen én a méhek életét figyeltem meg, ahogy járnak a kaptárba, ahogy indul az élet, és ez ragadott meg, és 1984-85-ben lett két családom, és onnan indul a saját méhészet.
Fontos ez a gyerekkori érintettségi élményszerzés, hogy az ember érintetté válik, megérzi ennek az ízét, ennek a dolognak?
Kisgyerek koromban nekem, mivel Ősegárdon egy kis faluban, délnográdi kis falu, Szívenem evangélikus faluban nőttem fel, ott közel a természethez éltek az emberek, ma már nem úgy van. Akkor még nem volt Facebook, nem volt tévé, sem nagyon, csak nagyon ritkán, és a természetes dolgot szerettem meg. Kezdve a teheneket, a nyulakat, ami a háztáji körül volt, csodáltam Istennek a torrentet állatait, de mégis a méhek ragadtak meg a legjobban, ahogy védekeznek, ahogy támadnak, lehet, hogy furcsa ezt hallani, de hogy őrzik a családjukat az idegenek ellen. A mai fiatal családok sokat tanulhatnának a méhektől, hogy ezt figyelnének, és tényleg, ahogy megteremtette Istenüket, azt végzik. Amikor dolgozni kell, akkor szakadásig dolgoznak, úgy mondjuk méhészek, hogy megszakadnak a munkában, nyáron a kázba, hordásban, a nektár begyűjtésébe, télen a terelésbe, tehát mindenkor készek feláldozni a család védelmébe az életüket, és ezt nem kimérik magukat, tehát ahogy meg vannak teremtve. Ugye ez már lenyűgözött, tehát órákig néztem a kaptárakat, hogy kibe jönnek, amelyek hozzák a virágport be a kosarukba, a lábuk kosarán, és hát még az is tetszett, amikor meghajtottak egy párszor, de a szórások már nem annyira, de hát ez vele jár. Ha nem szúrnának, akkor mindenki méhészkedne, és nem tudnánk eladni mézet.
Igen. az ifjabbik Lacihoz fordulok közben. Te már következő generációban vagy. Téged mi vonzott ebbe a szakmába, ebbe a hivatásba?
Köszöntöm a kedves hallgatókat, én is, Fison László vagyok. Igazából engem is a méhek szeretete vonzott legjobban, maga a kaptár illata, amit az anyja bocsát ki egy jellegzetes illatot, azt méhészek nem érezzük, de maga azt a viasz, a méz, a virágpor, ezeknek a jellegzetes illata fantasztikus, nagyon megfogott, és maga az, hogy családot lehet bővíteni, hogy lehet, mit lehet. Édesapámtól sokat tanultam, meg nagyapám is segített egy-két dologban, ez engem így nagyon megfogott.
Van-e ilyen specifikus első emlék?
Amikor a akácon a mézes keret nagyon meg van rakva, mézek azt mondjuk, hogy hizlat, nagy tömbös keret, és húlya van, azért az így megfogott nagyon engem. Láttam, hogy mennyi mézet tudnak begyűjteni a méhek igazából. Ezt nem lehet így megmondani, ezt látni kell. Gyönyörű látvány.
Vagy úgy érzem a szavaitokból, hogy van annak jelentősége, hogy amikor azt mondom, hogy az én első méh családom, vagy az első méh családjaim. Szóval, hogy ahol az ember így berekez, hogy mit jelent a méhész számára, hogy az enyém a méh család?
A tulajdonjogot idézőjelbe, amikor másnak megy segíteni, akkor lehet úgy mondani, mint a béres, oda megy és dolgozik napszámé. Amikor már saját tudom méhészet, akkor már egészen másképp koncentrálódnak a kiadások, meg a bevételek, mert a szeretet mellett ennyi méh családdal a haszon miatt is termelünk, és nagyon tetszik az, hogy jó minőségű mézet tudunk eladni a ismerőseinknek, vagy a nem ismerőseinknek. Én így érzem meg a sajátot. Ugyanakkor a nagyobb állománynál, ha gond van, ami többször is volt gond, akkor nagyobb a veszteség is. Hát ezzel együtt az emberben, ha szeretet megvan a méhek irányába, Istenről nem beszéltünk, de onnan indul az egész, hogy Istennek engedve, és ahogy mondja a Ószövetségben, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, és az állatvilágot is rábízta az emberre, így tud jós elfárkodni, és a fiammal járunk együtt iskolákba, oldákba tartani méhész bemutatót, meg külön méhész kóstolót. Mindig beviszük az evangéliumot, idézőjelbe csempésze a Istenre, a teremtőre helyezzük a hangsúlyt, hogy Isten egyik legáldottabb állata a méhecske, és azon belül is, hogy három faj van benne, fantasztikus, hogy van királynő, vannak fiú méhek és dolgozó méhek, és hogy hogyan, és megdöbbent, hogy az óvodásokat és meg kisiskolásokat is teljesen lekötik, nagyon tudnak figyelni, és nagyon nagy öröm sokszor ebben a keserűnek mondott világban édes mézzel kóstoltatni az embereket, ez külön öröm nekik is. Most voltunk kint, tapasztaltad te is, hogy egész más a valóságban ott lenni a méheknél, meg megnézni egy filmet róluk.
Mégis átélted akkor azt te is, hogy van egy ilyen mandátumod, ez a teremtésben kapott mandátum, hogy enyémek a méh családok, rám vannak bízva, az én felelősségem, hogy mi történik velük, hogy szaporodnak, hogy hordják a nektárt, és a többi, és a többi, és a döntés is a te kezedben van. Tehát, hogy valamit az ember ebből a felelősségből, a súlyából, meg az örömeiből is átél, amikor elkezd méhészkedni, akár fiatal fejjel, ha jól értem.
Hát a súlyát nagyon át tudjuk érezni, meg a tulajdon, de én 81-ben tértem meg Isten kegyelméből, és pont az édesapád volt lenne akkor lelkészi Harosberényben, és muszáj erre kitérnem, hogy onnan tudom felelősséggel gondozni. Isten tulajdona minden, az egész teremtett világ. Én csak gyarló haszon élvezője vagyok ezeknek a dolgoknak, viszont azt is látom, muszáj arról beszélni, hogy a bízunk Istenbe, végezzük a dolgunkat, ahogy az őseink, hogy reggel szántóvető emberek Jézus nevében is, hála Istennek, amikor végeztek a vetéssel meg az aratással, hogy méhészekre ugyanúgy el. Viszont az ellenségről nem beszélünk, aki lépten nyomon meg akar torpedozni, bele akar vinni a rossz dolgokba, a mai világba. Ember nagyon akarja magának a méh állományt, és belemegy egy olyan rossz hitelbe, amit nem kellene felvenni. Tehát van, aki ellenünk dolgozik, de ha Istenre figyelünk, akkor valóban megelégedéssel és hálával tudunk termelni. Független attól, hogy mennyi a termés. A kereskedőknek az más a dolguk, más a termelőknek. Tavalyi esztendőt muszáj megemlíteni, bőség volt, Isten gazdagon megáldotta a termésünket. Ennek az öröme, ez felfoghatatlan így, amikor az ember munkálkodik, akár lelki értelemben is párhuzamot vonhatunk azzal, hogy a lelki munkások munkálkodnak. Mi a méheknél is így munkálkodunk, és akkor tudunk jó minőségű mézet termelni. Ráadásul tudunk adni a kedvezményeknek.
Értünket én lelkem, miért csüngetsz én bennem? Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a nehéz idők elmúlnak. Miért csüngetsz én lelkem,
miért csüggetsz én benned? Miért aggódsz én lelkem? Miért aggódsz én bennem? Hálát adsz még az Úrnak, mikor a gondjait elfutnak. Miért aggódsz én lelkem? Miért aggódsz én bennem? Bízál én lelkem, bízál
Vendégeink Sohan László és fia, ifjabb Sohan László méhészek, akikkel Győri Gábor Dávid beszélget.
A fiatalabb Lacihoz fordulok. Meséltél arról korábbi beszélgetésünk, hogy te hogy kezdted ezt el. Talán egy ilyen ballagási ajándék volt az első néhány méh család, és hogy mit tanultál meg ott az első történetből, mert azért szó volt már erről, hogy hát ez nem mindig ilyen könnyű út, hanem bizony sokszor buktatókkal teli. Hogy volt ez a te életedben?
Igen, középiskolában eldollaktam, és a szüleimtől kaptam 5 méh családot, és szépen fejlesztettem fel az állományomat, és 50 családig eljutottam, és egyszer csak napraforgón voltak a méhek, és szép lassan lenullázódott az állományom. Vegyszerektől hozták, hogy kaptak ilyen mindenféle peremesztetés akciókat, és lefújták a napraforgót, és a rovarok nagyon kárt tett, és nagy veszteségért ilyen szempontból minket jó pár évvel ezelőtt, de hála Istennek az állomány megvan mai napig. Vannak nehézségek, de Isten mindig megsegít minket ilyenkor.
Hogy áll talpra egy fiatal méhész egy ilyen abszolút demoralizáló helyzetben?
Imádkoztunk Istenhez, mert ez egy nagy veszteség volt, és sok lépet meg kellett menteni, tönkre is mentek párral, nem sok családunk maradt, de hát újra kezdtük, hittel, reménnyel, másképp nem lehet.
Itt ugye a tanítványság az egyik téma, ami kapcsán megkerestelek benneteket, hogy mit jelent az, hogy az ember valakitől átvesz valamit, valakit követ egy úton, és ez a méhészetben is azt látom, meg a ti családotokban is azt látom, hogy ez így működik. Mi az, amit te így az édesapádtól láttál, vagy a családi hagyományból kaptál a méhészetben, ami olyan, amit mondjuk nem lehet a szakkönyvekből, vagy a YouTube-ról megtanulni, vagy más ilyen divatos forrásokban?
Hát szerintem egy jó rendszert, ami ki van alakítva, és minden méhész más rendszerben méhészkedik, és egy adott rendszerben sok mindent lehet tanulni. Tehát, hogy most beszéltünk egy kis szakmai dologról, nagy keret, fél keret, vagy hízlat rendszerben, ezt jó átvenni. Tehát azok a trükkök, a fortélyok, ezeket meg lehet sajátítani gyakorlatban kint, ott kell lenni. Ez így nagyon megfogott engem, és ezért alakítottam ki én is az én rendszeremet.
Előfordul-e az, hogy az idősebb tanul a fiatalatól ebben a szakmában?
Napokként előfordul, én mindig magasra lakom a lécet szakmailag is, meg a munkában, és sokszor látom a fiamat, hogy jobban beosztja az időt, kevesebb munkát végezel, de precízebben is neki van igaza. Tehát én a keresett kiegészítésért nagyobb állománnyal kezdtem dolgozni, erre vettem fel hitelt is, amit nem kellett volna, mert utólag azt hittem, hogy ez így jó lesz, és akkor lesz egy jó normális egzisztencia, nem, Isten nem engedte. Sokkal kevesebbel kell, de most már világosan látom termelni, dolgozni. Ha főállású méhész lennék, akkor rendben van, de így munkahely mellett megvannak a korlátok is. Mi az első Isten idehívott szolgálatra a jelenlegi munkahelyemre a Fóti Kántor képzőben, és mellette a méhészet az csak egy regenerálódás, meg keresett kiegészítés lehet. De az arányokat megtartva, hát a fiamtól meg a lendületet, tehát nekiállunk éjszaka vándorolni, hát az egyedül nem megy a vándorlás, azt tudni kell, hogy méhészek azért vándorolnak, hogy minél több hasznuk legyen, használják jobban a családokat, és többfajta mézet termeljenek. És az összefogással, a baráti csapatról, sok fiatal barátja van, aki sokkal könnyebb az egész, hogyha összefogunk és együtt vándorolunk, és nagyon jól együtt tudunk működni, egymáson segíteni. És az külön ajándék, hogy hívő fiatalokkal mai világon nem természetes. Nagyon nehéz munkára találni egyébként a méhészetben.
Tehát ez a vándorlás csak azért, hogy esetleg a kevésbé szakértők is értsék, ez az, amikor ilyen virágzási időkben éjszaka fölpakoljátok egy nagy konténerben a családokat, és akkor egyik helyről a másikra átviszitek, akkor aznap ott gyűjtenek, és akkor a következő éjszaka megint egy másik helyre adott esetben, tehát hogy ott intenzív, gyors költöztetése egyik helyről a másikra a családoknak azért, hogy minél több helyen tudják begyűjteni az alapanyagot, a muníciót.
Csak nem egy napra, hanem 2-3 hétre vannak a új vándorhelyen. Tehát amíg virágzik a kultúrnövény.
És akkor ebben fontos az összefogás, meg az együttmunka, meg a jó szervezettség, meg ilyesmi.
A Biblia egyébként a családi vállalkozásokról beszél. Nagyon sok ószövetségi történet van, ahogy a családban működik igazán. Hát a méhészet, de azt kimondottan a családban tud együtt összefogni, dolgozni, pergetni, vándorolni. Az asszonyok segítenek a fedelezésben, mi pergetjük, hozzuk, visszük a mézes fiókokat, nem megy másképpen. Olyan nehéz terep gyakorolni, vannak kudarcos évek, kudarcos esetek a méhekkel, ahogy a fiam is mondta, hogy elment neki, 50 családból csak pár családja maradt, de mégis annyira megszerette a szakmát, meg a méheket, hogy tudott újrakezdeni, és Isten segítségével, ha kell, még a falun is átugrok, ahogy az ige mondja, ez tényleg erősít. Tehát az volt az előső kérdés, hogy a fiamtól én mit tanulhatok, és olyan ige, pontosan nem fogom idézni, ami élete során többször szólt, hogy ember, megmondtam neked, hogy milyen jó, csak élj törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy alázatos Istenedre szembe. Ezeket, ha meglátjuk a méhészetbe, a saját életünkbe, akkor jól működik minden is. Ha jönnek a kudarcok, jönnek a hamis vádak, vagy bármilyen nehézség jön, Isten talpra állít, csak kellenek ezek, hát a 10 parancsolatot is 10 csapás előzi meg. Tehát ez hozzá tartozik az, hogy a hitünk megedződjön, és jó erről bizonságot tenni.
Mik a legnagyobb kihívások ma egy méhész számára? Kérdezem az ifjabb Lacit.
A vándorlások az egy kihívás azért fölkészíteni a családokat az évről évre, szinten tartani az állományt, és vándorolni a méhekkel azért sok nehézséggel jár, elakadás, defekt, bármi, és a méheket azért vinni kell, tehát nem lehet megállni egyik percről másikra, tehát szervezettség sokan múlik, az egy kihívás ez.
Mi az, ami kárpótol a nehézségekért, akkor az a másik oldala, hogy mi az, amit átélsz ebben, amiért érdemes ezt csinálni, vagy amiért ezt nem akarod abba hagyni?
Hát azért ez nagy büszkeség így mondani, amikor a pergetőből látjuk, hogy elkezd szépen folyni a méz a teli keretekből, az üvegbe szépen látjuk a bőséget ilyenkor, ez kárpótol.
A mennyek ura, az egyetlen, titkolt bűneink élet. Isten fia, az egyszülött, mennek gyermekévé tett. A kereszten, ott látom, mitted értem, én helyettem, fizette minden vétkem, megmentett így engem. Méltó Jézus, méltó, menj föld, zengi, hogy nincs hasonló. Minden név fölött való, méltó vagy, hogy vedd kezemből életem, hogy önként adjam át neked most mindenem, elengedem. Erre méltó Jézus, méltó. Örök Isten.
Folyamatosan beszélünk arról, hogy a bibliai háttér ott van, ahogy a ti életetekben ott van, hiszen a küzdelmeket is, meg a sikereket is így tudja az ember a helyére tenni. A bibliai hivatkozásban a méz az tényleg a gazdagságnak, meg az örömnek, meg a teljességnek az egyik szimbóluma. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy az ígéret földjét tejjel, mézzel folyó Kánaánként apostrofálja a Szentírást. Mi a kedvenc mézetek? Ezt még nem kérdeztem meg.
Nekem az akác, meg a dohány, de csak egyet szabad mondani, akkor mondok az akácnál.
Miért?
az akász nem egy pollendús méz, a virágmézben sokkal több a vitamin, 30-40-nél több pollenje van, de az akász az íze miatt, meg a magyar aranynak nevezik, mert halványzöld a színe, halványsárgás, halványzöldes, fantasztikus íze, és nem mikrásolik meg, és csak Kárpát-medencében terem meg igazán, meg nyilván Kínába is, de mi ennek örülünk, hogy itt fölmegyünk éjszakra, Németországnál már nincsen, ha lemegyünk délebre, Szerbia déli részen, ott sincsen, akár keletre, nyugatra, tehát a Kárpát-medence egyik nagy kincsen. Hála az Úrnak, hogy a tessedik Sámuel, evangélikus lelkész, úgy fogta meg a futóhomokot, hogy betelepítette egész Pestig a homokot akácfákkal, és most annak a áldásából termelünk idézőjelben, amit a lelkész előd megtett.
Nekem a kedvencem a napraforgó, most jelenleg is ott vannak a méhek, lenti ásákban. Jó testes és zamatos íze van, és sűrű méz, finom nagyon. Én ezt szeretem legjobban.
Arról már beszéltünk, hogy mit tanultatok az ősöktől, mit tanultatok egymástól akár. Mire tanítják a méhek a méhészt?
Az élet védelmére és megbecsülni az életet, mert ahogy látom, hogy ők mit tesznek, az elején már mondtam, és a türelemre, és amikor nehéz évek van, nem tudnak pergetni, akkor, ahogy a özvegy azt mondja a Bibliában, hogy nem fogy ki a olaj és a liszt nem fogy el, tehát megelégedésre. Engem abszolút megelégedésre, és tudok örülni a kevésnek is, a soknak is. De ez nagyon fontos ma, amikor mindenki habzsolni akarja két kézzel az életet, akkor ma ezt meglátni, hogy micsoda ajándék az Istentől, és maga az, hogy a család együtt van egy közös munkába, a családok szanaszét húznak mindenki, már bocsánat, hogy ilyeneket is mondok, de azt látom, meg mozaik családok alakulnak ki, mi egy közös munkával összetudunk fogni, és azért ezt nekik nem, mert előző kérdéshez hadd csatoljam vissza, hogy milyen nagy támogatás az, oké, hogy család, de hogy a feleségeink, az én feleségem is kezdettől együtt, ahogy összeházasodtunk, együtt méhészkedünk, mindenben támogat, a Lacit is a felesége, sőt, már közösen piacoznak, fantasztikus. Sok méhész ezért kesereg, hogy nem áll mellette a család, és nem tud működni, mert ez egy családi vállalkozás, akkor tud jól működni, ha ez mindenki oda rakja a magáit megfelelő időben. A legfiatalabb generációtól a legidősebb generáció, és nálunk mindenki képben van erről.
Beszéltünk arról is kint a kaptárok között, hogy hogy működik a családnak az önvédelmi mechanizmus rendszere, hogy védekeznek például a betolakodók ellen. Mesélj egy kicsit erről, Laci, és hogy mi az, amit ebből tanulhatunk.
Hát igen, ugye sok ellensége van a méhecskéknek, darazsak, mondjuk bármi legyek. Ugye a méhecske nagyon sokáig bírja a hőmérséklet 39-40 fokig is akár, de az ellenség, a darázs az ilyen 37-36 fokig bírja, és egy nagy szőlőfürdbe összejönnek, és a hőt termelnek a szárnyukkal, és ezáltal így megfullasztják igazából az áldozatot, a betolakadót, és egységben vannak ugye nagyon, és ezáltal a betolakadó elpusztul igazából, ha összefognak, mert rablás, bármi ellen védekeznek. Védik a kaptárt, ugye, egy egész nagy családról van szó, felfogadatlan, nagyon jó kis család, védekeznek.
Lélekhangoló.
Beszéljünk még arról, bár itt közben szó esett erről, hogy mit jelent számotokra az, hogy keresztjén tanítványok is vagytok. Nem csak egyfajta szakmai tanítványságról beszélhetünk itt, hanem lelki örökségről is, amit átvettetek és tovább is adtok. Mit jelent számotokra keresztjénként tanítványnak lenni?
Igazából sok mindent, tehát én is kaptam édesapám melyiktől azt a hitet, és Istentől templomba járunk mindig. Mikás 6-18, azt hiszem, ugye ez nagyon megragadt, ugye adunk el tovább. Igen, ugye azt hogy mondja Isten, hogy ember, megmondtam neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr, csak az, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Kiskoromban volt egy Ságárdon egy evangelizációs sorozat, kaptunk ígéslapokat, és ugye nem pont ezt kaptam, és ezt olvastam föl. Ott engem Istenem szólított. Járunk óvodákba, iskolákba, visszük a előadást, akár az evangéliumot is hirdetjük. Nagyon jó mondani ezeket.
nagy megtiszteltetés és öröm beszélni az élő Úr Jézusról, és amikor a gazdagságról szó esett itt, azért az igazi nagy gazdagság az, hogy ismerjük az Úr Jézust, ez a személyes kapcsolat, és erről vallást tenni, mert mai világban többször kérdezik tőlem, amikor Istenre térek, vagy Jézusról kezdek beszélni, az Úr Jézusról, hogy akkor milyen vallású vagy minden, no, nem mondom, Krisztus követő, ez legyen az első. Ha követed Krisztust, akkor minden tud működni. Ha levesszük a tekintetünket, akkor nem, és a megtérés óta elsődleges feladatomnak tartom azt, hogy mindenkinek erről vallást tegyek. Isten milyen formát hoz elő? Nem tudom, sokszor akár egy beszélgetésbe, egy vadidegen, aki mézet akar menni tőlem, vagy egy pékségbe, vagy egy hentesbe, most nem akarok elkanyarodni, de tényleg, ahogy szóba jön Isten neve, akkor már tudunk róla beszélni, és ezt pedig úgy végezni, ez egy pluszba kaptuk ajándékba Istentől, hogy méhészkedhetünk megelégedéssel, és elsődlegesen nem felejtve az, hogy ki az Úr, és hogy üdvözített, és hogy mindenkinek ezt akarja adni. Ez becsomagolva különböző mézes dolgokba. Szerintem az Úristen nem haragszik azért ránk, hogyha mézzel kedveskedünk, vagy körítünk, mert ez is az ő teremtménye, és úgy próbáljuk az evangéliumot továbbadni. És azért a vége felé, vagy egy igét én is, ha mondjak, hogy életemben többször szólt nekem is egy ige, a 91. Zsoltár, mindegyik szól, bocsánat, hogy így fejezem ki magam, hanem a 91. Zsoltár első-második verszakát, vagy idézem, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik, az azt mondja az Úrnak, én oltalmam és várom, Istenem, ő benne bízom. És erre a bizalomra bátorítom a hallgatókat is, hogy bízzanak nem csak akkor, amikor nehéz, hanem ha jó, vagy ha nagyon jó megy az élet, vagy nagyon nehéz, mert Isten örök életet adott a benne hívőknek, és itt a földi életben segít, ott van, nem hagy magunkra, akármilyen nehéz helyzetek is alakulnak, és csak hálások lehetünk a mai korban, hogy béke van, nincs éhínség, bár lelki éhínség van, azt tapasztaljuk, de nagyon jól élünk.
Köszönöm szépen, és Isten áldását kívánom a generációról generációra átadott szolgálatban és hivatásban, a ti életetekre, a vezérigék mentén, tényleg tisztességgel, becsülettel dolgozva és átélve, hogy emberi a munka, isteni az áldás, és jó volt egy kicsit így bepillantást nyerni a hétköznapjaitokba, a munkátokba, az életetekbe. Isten áldjon benneteket!
Sokat lehet tanulni a méhektől, ahogy dolgoznak, ahogy védelmezik a családjukat. Tudtuk meg Sohan László és fia, ifjabb Sohan László méhészek szavaiból. Győri Gábor Dávid, az Evangélikus Rádió Misszió vezetője kérdezte őket generációk egymástól való tanulásáról, szakmájuk és Isten hitük megéléseiről. Ez a beszélgetés is megtalálható az Evangélikus Missziói Központ média felületein, honlapunk missio.lutheran.hu, YouTube csatornánk Evangélikus Missziói Központ néven található, a Spotify-on pedig lélekhangoló podcastként szerepel műsorunk. Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban a következő e-mail címre várjuk üzeneteiket: evmis@lutheran.hu. Munkatársaimmal együtt szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!
Kedves hallgatóink! az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Thank you. Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Még a Szentírás tudósok számára sem könnyű feladat annak a jézusi példabeszédnek a helyes értelmezése, amelyet a mai evangéliumban olvasunk, de emiatt nem mondjunk le a mondani való megtalálásáról. A történet egy intézőről szól, akinek az a feladata, hogy kezelje urának vagyonát. Munkája során az a vád éri, hogy rosszul végzi munkáját, elpazarolja a rábízott javakat. Gazdája mindenféle vizsgálódás nélkül elhiszi a vádat, és úgy dönt, hogy felmond intézőjének. Erről értesülve az intéző lázas ügyeskedésbe fog, urának adósaival meghamisítja az adós leveleket, így barátokat szerez magának. Abban bízik, hogy akikkel a csalás révén most jót tett, azok majd a későbbiekben viszonozni fogják neki cselekedetét, és segítségére lesznek. Jézus korában a zsidó törvények szigorúan tiltották a nagyon magas kamatot, de ennek ellenére is létezett ez az igazságtalan hitelezési forma. Az adósok emiatt a kölcsönkapott dolgok sokszorosát fizették vissza. Napjainkban szintén büntető törvények tiltják az uzsora kamatot, mégis létezik. Az intéző valóban megkárosította gazdáját azzal, hogy a fizetendő kamatot csökkentette. A gazdának így kevesebb haszon jutott, a hitelesek pedig jobban jártak. Az intéző saját jövőjéről és megélhetéséről akart gondoskodni, ezért barátokat szerzett magának, akik később segíthetik őt szívességéért. A példázat egyrészt azt tanítja, hogy személyes és ránk bízott javainkkal okosan kell gazdálkodnunk. A becsületesen végzett munka a társadalom egyik alapja. De még többet tanít nekünk az a tény, hogy az intéző azonnal reagált és cselekedett, amikor megtudta, hogy nehéz helyzetbe került, mert el fogják bocsátani állásából. Nekünk is így kellene reagálnunk Jézus szavaira. Az elkötelezett keresztények késlekedés nélkül tegyék meg mindazt, amit Jézus és az egyház kér tőlük. A történet befejezése meglepő fordulatot hoz. Az Úr megdicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Az Úr tehát megdicsérte azt, akinek cselekedete egyértelműen csalás, és semmiképpen sem követendő példa. Ez a zárómondat már nem a példázat része, tehát nem az intéző megkárosított gazdája az Úr, akitől a dicséret származik. A mondat már az evangélista hozzáfűzése, s ezek szerint az Úr maga Jézus, tőle származik a dicséret. A dicséret pedig nem a csalásnak szól, hanem a leleményességnek és az azonnali cselekvésnek. A példabeszéd folytatásaként Jézus mondásai következnek, amelyek az evilági anyagi javak helyes használatára hívják fel a figyelmet, illetve az üdvösséget nevezik meg az ember legfőbb élet céljának, amelyet Isten hűséges szolgálatával nyerhetünk el. Ezek fényében a jézusi példabeszéd tanulsága így fogalmazható meg. Ismerjük fel, hogy mit kell tennünk üdvösségünk érdekében, és ne késlekedjünk. A hűtlen intéző történetét kiegészítő mondások a szolgálat fogalmának helyes értelmezéséről és a szolgálat gyakorlásáról is tanítást adnak. A Biblia ismeri és elítéli a rabszolgaságot, mint az embert lealacsonyító, megalázó munkavégzést, amire senki sem kényszerítheti embertársát. A másik ember ilyen módon való kihasználása elítélendő. A Szentírás emellett ismeri a szolgálatnak egy felemelő, embert nemesítő, méltóságában megtartó lehetőségét is, mégpedig az Isten szolgálatot. Szabadon, szeretetből végzett szolgálat ez, amely mintegy a köszönet és a hála kifejezése az ember részéről mindazért, amit Istentől kapunk. Istenért végzett szolgálatunkban nem lehet más a példaképünk, mint maga Jézus, aki üdvösségünk szolgája volt. Urunk Jézus Krisztus, taníts és nevelj minket a szolgálat helyes értelmezésére és gyakorlására. A szolgálat nem jelenthet senki számára kényszerhelyzetet, amelyben meg kell aláznia magát mások előtt, vagy amelyben emberi méltóságáról le kellene mondania. A szolgálatban te vagy tanítómesterünk, aki magad is szolgálni jöttél a világba, és üdvösségünk szolgája lettél. Urunk, te azt kéred tőlünk, hogy állítsuk életünket az evangélium hirdetésének szolgálatába. Minden kegyelmi adományt azért kapunk tőled, hogy saját és mások üdvösségét szolgáljuk vele. Köszönjük, hogy életünkkel neked szolgálhatunk, és hirdethetjük örömhíredet.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1,